Na ez... ez sajtburger.
Sziasztok, kedves kritikán felüli hallgatók, én Reni vagyok.
Én pedig Zsolt.
A mai beszélgetésünk a Menü című filmről fog szólni, ami számomra nagy boldogság, ugyanis már szerintem hetek óta rágom a Zsolti fülét, hogy de nézzük már meg, mert több ilyen sort is szembe jött velem, és nekem nagyon-nagyon felkeltett az érdeklődésemet. És hát én előre bocsátom, hogy beváltotta a film azt, amit így vártam, és nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett. De én azt érzem, hogy ez az IMDb-s rangsorolás, ez a 7.2-es értékelés is szerintem azért eléggé jó helyen van. Én még lehet, hogy többet is adnék neki.
Ja, annyit még tegyünk hozzá, hogy az IMDb-t azért azt mi is fenntartásokkal szoktuk kezelni.
Ja, nyilván, csak most az van megnyitva előttem, és ezért tettem hozzá már itt a szereplők nevei miatt.
Én szerintem érdemes az IMDb-t nézni, Metascore-t nézni, meg megnézni a trailert nyilvánvalóan. Én ebből a háromból szoktam, meg ha van ismerősi ajánlás esetleg, és akkor úgy nagyjából úgy érzem, hogy el tudom dönteni, csak most egy kicsit így filmválasztásról.
Miért kellett ennyit rágni a füledet?
De nem kellett, én nem mondtam, hogy nem, csak valami mindig jött, és akkor valami más előrébb volt, és akkor utána. Mert egyébként én másra gondoltam. Én valami... annak nem tudom mi a címe, de valószínűleg az valami irodában játszódik, és egy asszisztensről szól. És nem tudom, hogy kevertem a menüvel, mindegy. Tehát, hogy valami unalmas filmre gondoltam. Na hát, az biztos, hogy ez nem volt unalmas, de még mielőtt akkor belemennénk, köszönjük a 700 feliratkozót.
Ja, igen. Jó, hogy
furán
itt
hangzik,
vagytok.
Mert ez nem lehet így.
Jó, hogy itt vagytok velünk.
Igen, köszönjük szépen, már csak 300 kell az 1000-ig, a nagy, első nagy célunkig. Továbbra is bátorítunk mindenkit, hogyha szereti ezeket a beszélgetéseket, vagy szeret hozzászólni, vagy innen értesül egyes filmekről, kritikákról, elemzésekről, akkor iratkozzon fel, illetve már lehet Patreon is támogatni minket, azt a leírásban találjátok. Na, hát a menü. Ugye a rendező, te nem tudom, hogy hallottál-e már róla, Mark Mylod.
Hát így külön nem egyébként, de hogy sorozatokat rendezett, jól tudom.
Igen, főleg. Nekem a legismertebb a Trónok harca, megmondom mindenkinek. Abból rendezett 6 epizódot talán, vagy ott... ja, te nem láttad.
Igen,
te csak
mindig,
olvastad,
amikor felmerül a Trónok harca, elmondom, hogy én olvastam nagy részét.
Közben meg a Sárkányok háza első évadát megláttad, ugye arról beszéltünk is.
Igen.
Szóval most nem egy olyan rendezőről van szó, akihez legalábbis mi tudnánk viszonyítani. Most egy csomó olyan film jött, tudod, ahol tudtunk, tehát a Kubrick, vagy a Damien Chazelle a Babylonnál,
igen, és
csomó-csomó filmjeik voltak, filmjük volt már, amihez tudtunk viszonyítani. Itt nincs nagyon, de én azt hittem, hogy ismerni fogok pár filmjét, mert a vonások, meg a stílus az tökre sok mindent felidézett, nem tudom, de hogy voltál vele. Nekem például eszembe jutott a Knives Out című film, amit még moziba láttunk, az a Törbeejtve. Azt hiszem Ryan Johnson rendezte azt, most néztem meg, pont ezért mondom, hát ha ez az illető rendezte, de nem. És az érdekes, mert az egy krimi, és ez meg inkább horrorfilmnek van apostrofálva, hogy megbeszéljük, hogy szerintünk mennyire az, de a tempóját, a humorát, mert szerintem van neki humora, az mintha akár onnan is kölcsönözhette volna. Na mindegy, miről is szól ez a film? Hát...
mondjam én?
A menüről.
Ja, igen.
A menüről szól, hát magamnak tettem fel,
ja.
magamnak dótam fel, mint a röplabdába, tudod, de mégis átvehetett, ha szeretnéd.
Nem mondja csak.
Szóval felső 10 000, vagy felső 1000, vagy felső 100, nem is tudom, hogy kéne fogalmazni, elutazik egy ilyen baromi drága étterembe, egy hajóval viszik őket egy szigetre, és elvileg ott a szigeten termelnek meg mindent, amiből majd készítik a kaját ebben az étteremben, és akkor azt látjuk, hogy ez indít egy ilyen, hát egy ilyen laikusként, egy ilyen baromi sznob valaminek, egy ilyen baromi gurmé helynek, ami már feszélyezi az embert, hogy milyen kajákat kéne. Tehát így a lölőnek az esküvőjén vársz ilyen kajákat, vagy hallasz ilyen kajákról.
Andi, vigyázz.
Azt hiszi,
pillangó.
Azt hiszi az ember, hogy akkor majd erről fog szólni, hogy hogy nem tudom, hogy a kaját, vagy ezt a fajta fogyasztást figurázzák ki, vagy kritizálják, de aztán kiderül, hogy itt nem csak a kajáról van szó, hanem ez egy teljesen allegorikus dolog, és elkezd veszélyben forogni az ott lévő emberek élete, amikor kiderül, hogy ez a híres séf, ez már a többet tervezett.
Slovik.
Igen, Julian Slovik többet tervezett, mint eddig. Tehát ez lesz az utolsó nagy
Igen,
tehát
egyébként
este,
maga ezek az estek, ahova kiutazhattak olyan emberek, akik ezt megengedhették maguknak, gondolom mindig ilyen nagyvonalú volt, mindig ilyen megkomponált, ilyen happening-szerű, csak hogy most azzal egészült ki, hogy tudatosan olyan embereket hívott, és őket engedett be, akik kvázi ilyen példaként szolgálhatnak egy-egy ilyen csoportra, vagy ember típusra, és őket akarta ezzel megleckéztetni, vagy egy ilyen...
Hát, vagy a rendező hívott direkt olyan embereket.
Jó, hogy... hát most igen.
De értem. De értem. Például az idős házaspár az már valami 11-egyére van. Jelen. Jó.
Mindig mondok ilyen meglepetés szavai.
Vagy kivágjuk, vagy behagyjuk. Szóval ők már elég sokszor voltak.
Igen, de hát ők is pont azért lettek visszahívva, és aztán tudjuk, hogy miért lettek
visszahívva. De lehet, egy csomó embert forgatott, és akkor a végén meg erre a főmenüre, amiben megbeszéljük, hogy miért ez a főmenü, mi volt a célja ezzel, mert ez a filmnek az egyik mondani valója, vagy tétje szerintem, akkor lehet, hogy utána ebből a sokból úgy választott, nem?
Igen.
És igen, ahogy mondtad, még annyit tegyünk hozzá a sztorihoz, aztán tényleg, aki esetleg nem látta, az majd megnézi, mert innentől kezdve majd spoileresen beszélünk róla, hogy ez egy ilyen színház jelleget ölt, nem? Tehát igen. A fogások között történetek vannak, a fogásokat nagyon durván, nagyon erősen felvezeti, háttérinfókat ad, kontextusba helyezi őket, és
mindegy,
valami,
mindegy előadás,
és nem csak
színházi
evés van,
előadás, igen. Hanem... Tehát nem az, hogy nem csak evés van, hanem felhívja az ő figyelmüket arra, hogy ne egyenek, hanem kóstoljanak, ízleljenek. Tehát, hogy kifejezetten kéri őket, hogy
majd egy fél óra múlva rájuk kiabál, hogy egyetek! meg a csaj is csak azért vagyok bajban, mert ugye két néve, Margo,
igen.
Aztán kiderül, hogy Erin,
igen.
Jól emlékszem, Erinnek hívek, aztán ő mondja is, hogy azért nem eszik, mert hát mondta, hogy ne együnk, és akkor mondja a Slovik, hogy nem úgy értettem,
ja,
te
hát
is
igen,
tudod
egyértelmű,
jól.
Hogy nem úgy értette, hanem hogy igen, hogy figyeljenek oda az evésre. Tehát mindful eating.
Na, szerintem olyan hallgatók is lehetnek, akik viszont látták, de egyáltalán nem lenézve őket, ez nem egy könnyű film megfejtés terén, szóval olyan hallgatók is lehetnek, akik esetleg megfejtésre várnak, nem? Tehát ez a film, ez tipikusan témája lehet olyan csatornáknak, olyan oldalaknak, amelyek abban utaznak, hogy ez a, tudod, ez az explained.
Igen, de azért lehet próbálkozni magyarázatokat találni.
Persze, hát
dolgokra.
Csak azt akartam felvezetni, hogy mi most itt vagyunk, és megmondjuk, hogy miről szól a film, nem?
Ja, igen.
Na, tehát hogy milyen faszák vagyunk, hogy akkor most itt levonjuk a következtetéseket, meg értelmezést adunk. Szóval akkor át is adom, hogy nekem van egy kiforrott véleményem már erről, így... Az utóbbi napokban ezen gondolkoztam, megpróbáltam így magamba kibontani. Szerinted miről szól a menü? Ezzel kezdjünk.
Bele a közepébe. Hát én is sokat gondolkoztam, hogy ezt hogy is lehetne megfogalmazni, bár nem tudtam, hogy így konkrétan fel fogod tenni ezt a kérdést, úgyhogy most egy kicsit telelek, várjál. De hogy magamnak kéne megfogalmaznom, akkor egy ilyen... Több dolog is jut eszembe. Az egyik az, hogy olyan, mint hogyha akárha az előbb említetted, a rendezőnek a válasza lehetne akár így a... Akár a társadalmunkra is. Tehát oké, hogy ez a jelenség, amit itt most látunk, egy ilyen vacsora, ez csak a felső, ahogy mondtad, ezernek, vagy nem tudom, száznak engedhetné meg magának egy ilyen részt vegyen. De közben meg végig azt éreztem, hogy azok az embertípusok, akik ott reprezentálva vannak, azok közülünk is kiválasztódhatnának. Tehát, hogy ez kicsiben is működik azért. Szóval,
na akkor mi a közös pont, hanem a pénz? Mert nekünk nincs annyi pénzünk, ugye, ahogy elmondtad, akkor mi a közös pont?
Hát a gyarlóság, az esendőség, az emberi tulajdonságaink. Szóval, hogy én úgy próbáltam ezt így levonni magamnak, hogy tulajdonképpen egy ilyen görbetükröt próbál mutatni, hogy milyen hibákat tudunk véteni, és hogy mennyire elszállunk. Csak az a különbség, hogy még ott például azok a brókerek, vagy nem tudom, kik voltak ők, ezek a ügynökök, ők mondjuk, most mondok egy számot, 1000 csilliárd forintban utaznak. Most
direkt az a három fiatalabb ilyen ficsúr, ilyen új gazdag.
Igen, a nem tudom, a Pistikének az anyukája, meg mit tudom én, 100 forinttal többet, vagy kevesebbet számol az osztálypénzbe, és akkor van neki plusz 100 forintja, érted? Tehát most mondtam valamit. Szóval, hogy ilyen különbségek vannak. Na, de hogy ezt így arra mondom, hogy talán egy ilyen társadalomkritikának értelmezhető valami, illetve arra is gondoltam, hogy ami szintén egy társadalomkritika, de hogy konkrétan arra reagálva, hogy mi most így a 21. század elején így miben vagyunk, hogy így milyen problémákkal küzdünk, és hogy mennyire nagy a képmutatás így a részünkről. De hát igazából
hát igen,
majd,
a feliratkozók megszerzése most a legnagyobb problémánk. Igen. Erre is reflektál.
Nem
a
probléma,
film.
Ez kihívás. Ja, de szóval, hogy így nagyon nehéz volt magamban így helyretenni, de hogy én így tudnám. És nekem például ez a kenyér dolog is így ehhez így emlékeztetett, hogy ugye most lehet, hogy azért jutott eszembe, mert néztem én augusztus 20-ai programokat, de hogy ez a kenyér, ugye ez a munkával összefüggő dolog. A kenyér, tehát hogy például az, hogy ők kaptak egy ilyen cseppecskéket, ilyen emúziókat konkrétan, egy ilyen tányéron, és azt mondta nekik, hogy ezt most kenyér nélkül kell elfogyasztani.
Igen, ez volt az egyik fogás.
Igen, és ezt kenyérrel szokták enni, de direkt nem ad kenyeret. Az például egy ilyen allegória lehet arra, hogy ugye a kis emberek nélkül, akik alattuk vannak, és akik készítik ezt a kenyeret, azok nélkül nincsen. Ők a basis, ők a legalapabb. Ők jelentik az ételt. Tehát érted, a kenyér ez egy annyira alapvető élelmiszer, ami ugye mondjuk régen ugye a parasság termelte magának.
Most igen, erről már beszél is egyébként a Szlovika felvezetésben.
Ja, igen? Akkor igen, nem magamtól találtam ki. Jó, hát akkor igen.
Hát nem pontosan ezeket mondja, csak hogy ő is utal ezekre a kenyér történetére, és akkor ráadásul még úgy kapják meg, hogy leírja, tehát kapnak egy leírást arról, hogy a nem létező kenyér, ami most nincs előttük, az
honnan
származik.
De elvileg megsütötték.
Lehet, hogy valahol megsütötték, de hogy ők nem kapják meg, ja.
Igen, tehát ugye ez a, hogy arra próbált őket ráébreszteni, hogy például, vagy az én értelmezésem, hogy mondjuk a munkásosztály egyébként mennyire fontos, hogy ott alattuk van. Egyébként csak, hogy így lenézik őket, és hogy amikor meg nincs, akkor ugye meg ráébrednek. Na mindegy.
Erről beszélt többször is, igen, a szolgáltatóipar. Tehát úgy fogalmazza, úgy egyszerűsíti le, hogy a Margónak, hogy vannak, akik adnak, és vannak, akik elvesznek.
Igen.
És hogy te melyik vagy. És akkor ez is a cselekmény része, hogy Margó végül melyik oldalra áll, vagy kerül, igen. Sodródik, igen. Nem tudom.
Igen. Na de akkor hallgatlak, hogy te hogyan, milyen megfejtésre jutottál így magadban?
Nekem is ez az egyik, tehát egy nagyon erős társadalomkritika. A felsőbb rétegekkel szemben, a gazdagokkal szemben. Tehát olyan, nagyon sok film meg sorozat eszembe jutott, tehát a Squid Game is.
Meg az, ami szintén hasonlít.
Igen,
a film,
és
amire
mindig elrontom a nevét. Mindig az jut eszembe, hogy valami egy peron. De ilyen hülye nem peron.
Tudod, hogy mit akarok mondani?
Hát, hogy megy középen az,
igen,
a cucc, igen. És mindig az egy tök jó film, spanyol film, majd arról is egyszer beszélünk, mindig hozzáteszem.
De nem peron? Biztos nem peron?
Nem tudom, az a lényeg, hogy ott szintek vannak, és a felső...
Börtön.
És mit tudom én, akár még ilyen, azt hiszem, ilyen 500 szint is van, és az a lényeg, hogy minden szint ehet a középen vonuló kajából. És hát azt látjuk, hogy ez mint a társadalmunkat jelképezni, de meg is változhat, hogy melyik szinten vagy. Tehát lehet, hogy az 50. szinten vagy egyszer, aztán nem tudom, 2 hónap múlva már az első szinten vagy, és nyilván az első szinten te zabálhatsz a rohadt sok kajából, tehát hogy egy ilyen kurva nagy svéd asztal van, és a 65. szinten már azt látják, hogy már alig van kaja, mert nem bírnak mértéket tartani az emberek, annak ellenére, hogy tudják, hogy az alsóbb szinteken majd kevesebb kaja lesz. Tehát elvileg behozhatnak.
Meg ráhugyoznak, ráhánynak,
rászarnak,
mert ugye minden nap
hogy
máshol
még rohadjon
ébrednek.
Is meg.
Mindenhol máshol ébredsz.
Tehát egy olyan rendszerbe kerülnek, amiben ha összefognának, akkor kiúszhatnák, akkor mindenki jól lakhatna. Tehát, hogy ez is egy ilyen nagyon áthallásos sztori, de nem, hogy nem tudják ki, hanem a 3. szinten már szét van barmolva az a kajás rész, az a nem tudom, az a tál, és tényleg szarnak, húgyoznak rá, mert ugye annyi még hozzátartozik, hogy x idejük van, hogy egyenek. Tehát nem az, hogy leülhetnek, és akkor 3 óráig, hanem mit tudom én, van 5 percük mondjuk. Igen, és akkor igen, annyit igen. akarnak bezabálni, amennyit csak lehet. Aztán eszembe jutott a Kocka című film. Nyilván azért, mert ezek zárt helyen játszódnak, és kamaradráma jelleget ad nekik, mint ebben a filmben is, de a 10 kicsi néger is.
Ah, tényleg. Mert,
tehát, hogy van valami krimi benne. Még akkor is, hogyha
igen,
nincs... Hát a Slovik gyilkosnak tekinthető, de nem egy klasszikus gyilkos, hanem tehát egy sokkal nagyobb célja van, és büntetni akarja az embereket. 7. is eszembe jutott, nem?
Igen, igen.
Tehát a jellemhibák, a főbűnök, mintha itt is ezek kerülnének elő. Na mindegy,
egyébként,
és még lehet sorolni.
Ha összeszámolod, akkor azt hiszem pont úgy 7 voltak, nem? Tehát 7 féle.
Hát de például az szerintem nem élik ide, mert a Márgót is büntetni kellett volna.
Igen, az egy dolog. Szerintem hát ő is bűnhődött azáltal, hogy részt vett egy ilyen.
Szerintem nem. De
nem fognád fel...
A Szlovik részéről a Márgó munkáját...
Ő megbocsátást nyert.
Hát nem, hogy megbocsátást, hanem egy rossz szó nem hangzik el, hogy ő prostituált. Sőt, maga mellé veszi, azt mondja, hogy annak ellenére, hogy ő séf, és azért társadalmilag egy jó menő séf, hát egy picit jobban megvan becsülve, mint a prostituált. A prostituált ez a társadalom
hát
kívülálló.
Honnan jött a Slovik? Tehát, hogy...
Hát még az is, figyelj, egy hamburgerezőből, amit le lehet nézni, de azért mégsem a prostituáltnak a szintjén áll. De mégis maga mellé veszi, mert azt mondja, hogy szolgáltatóipa, sőt, még elcsevegnek arról, hogy egyébként régen mindkettő élvezte, de most már nem. Azért az elég poén, tehát, hogy a... Lehet, hogy létezik ilyen prostituált, hogy
hát
tényleg
lehet,
tudja.
Lehet, hogy luxus. Lehet, ha megnézzük, hogy
de
mondjuk milyen...
Igen, a Tyler.
Milyen, hát egyrészt a Tyler, meg az öreg fasz is, tehát nem
ja,
a legalja, tehát nem ő az, aki a New York utcáin full-bredbe drogozva található meg, és akkor már, nem tudom, 9. gyereket szülte meg egyébként. Szóval,
igen, ja. Tehát, hogy egy ilyen erős társadalom kritika, ezekkel az emberekkel
szemben.
Platform.
Ezen gondolkozok.
Peron
platform.
Hanem ugyanaz. Hát mert végül is a platform az peronnak fordítható, nem például vonatállomások esetén.
Igen.
Na, megvan a kapcsolat. Szóval, hogy ezek az emberek rangjuknál, hatalmuknál, pénzüknél fogva folyamatosan visszaélnek ezekkel a kiváltságokkal, és az alattuk lévőket gyakorlatilag leszarják, lehúgyozzák, ahogyan konkrétan a Platform című filmben meg is teszik. A másik nagy értelmezés nekem, amiért allegórikus, az pedig a művészetről szól magáról,
ja, igen,
és egészen
igen.
Konkrétan nehéz nem ráolvasni a filmművészetre és a rendezésre és a befogadásra nézőként. Tehát nekem ez a két nagy szál van, és milyen érdekes, nem, hogy van ez az evés, ami nekünk egy, hát nekünk embereknek egy ilyen nagyon erős metaforánk. Tehát egy csomó mindent leírunk vele, egy csomó minden megfeleltetés van az evés és elvont jelenségek között, és ez fogja, és egy egész filmet csinál belőle, és kibontja egy allegóriává. Nem?
De, nagyon,
hogy,
nagyon jó.
Hogy egy ilyen kis ötletből származik, aztán mekkora dolog lesz belőle.
Egyébként jól érzem, hogy másodjára is megnézted, ugye?
Uh-huh.
Hogy másodjára megnézve jobban megfogott? Nem? Valahogy
A fejtegetés fog meg, hogy lehet belőle kibontani dolgokat, de egyébként másodjára sokkal didaktikusabb. Mert elsőre elvitt a cselekmény, kíváncsi voltam, hogy mi történik, ki marad életben, ki hal meg, mit akar kihozni a Slovik ebből az egészből, és ezért...
Nem figyeltél apróságokra.
Miközben magyaráz a Slovik, nem tűnik soknak, mert felment a szívverésem, és várom, hogy akkor hogy alakul az élet-halál kérdés, érted?
Uh-huh.
Tehát át tudta ezt hidalni, másodjára már azt érzem, hogy nagyon-nagyon sok mindent kimond, és nagyon sok minden szól erről, és a szánkba rágja egy kicsit a dolgokat. Annak ellenére, hogy az elején a felvezetésben elmondtam, hogy egyébként nem könnyen érthető film feltétlenül. De akkor egyébként maradhatunk még ennél a szállnál, és akkor végigmehetünk a szereplőkön, hogy kinek mi a bűne. Ha akkor ezt választjuk, hogy a Slovik egyfajta büntetést hajt végre, hát egyfajta isteni büntetés, mert olyan rituális jellege van, áldozás van a végén, ahogyan beszél, ahogyan felvezeti, van egy ilyen vallási érzet is benne, ami áhítattal erről az egészről beszél. A Margo ugye az egy hiba a gépezetben, eredetileg a Slovik tényleg a jól megkomponált estére nem őt várta, hanem a Tyler eredeti barátnőjét, és kiderül, hogy a Margo, tehát hogy a Tyler az ráadásul tudott arról, hogy itt mi fog történni, hogy itt meghalnak a végén, és így hívta el a Margot, aki pedig egy prostituált.
Igen, de na, amin itt felírtam magamnak, az az, hogy vannak ugye ezek az új gazdag fiatalok, akik nem tudnak felelősséget vállalni, és így nyerészkednek. Aztán ugye van az idős milliómos házaspár, akik hát ilyen nem törődő módon élnek, egyébként gyászolnak, mert meghalt a lányuk, nem tudni, hogy miért, de az gyanús egyébként, hogy a férj az úgy ismeri a Margot, hogy prostituáltként használta, és Margotól tudjuk, hogy többször arra kérte, hogy a lányát játssza el, úgyhogy még azt se tartom kizártnak, hogy akár molesztálta a lányát, és az mondjuk amiatt öngyilkos
vagy
lett.
Vagy egy baromi furcsa gyász folyamatnak vagy igen, vagyunk szemtanúi.
Igen, persze.
Tehát hogy a hűtlen, igen.
A hűtlenség igen. Van. Aztán van az alkoholista anya, mert tulajdonképpen a saját anyát is bünteti a Slovik. Attól
igen,
függetlenül, hogy
aki ott ül az elejét.
Tehát ő is részt vesz a vacsorán, ha úgy nézzük. Cserben hagyta ugye a gyermekét. Aztán van az ételkritikus, uh-huh. aki ugye másoknak tesz keresztbe elvileg. Tehát, hogy egyébként szerintem a kritikusoknak van... magunk, van jelentőségük, de hogy nyilván aki akár mondjuk tényleg egy tolvonással tud áthúzni valakinek a karrierjét, ha mondjuk tényleg itt az ételkritikusoknál, vagy bármilyen ilyen nagyon magas művészi dolognál tényleg ennyi, hogyha mondjuk egy olyan kritikus ír rólad, aki ilyen, tényleg ilyen megkérdőjelezhetetlen, és mondjuk emiatt neked derékbe törik a karriered, azért már nem olyan nagy buli.
Hát jó, de a bűne az, hogy nem az, hogy ő neki ekkora hatalma lett, mert
nem,
az
hogy
az
öncélú,
nem feltétlenül az ő hiba. Igen, hogy látjuk, hogy hogyan találják ki a félsorokat ezzel a pincsi kutyával, aki nyalja a seggét folyamatosan, akiről nem is tudjuk, hogy mit gondol a világról egyébként, mert csak alátámasztja azt, amit a nők mond, ez a híres kritikus. És látjuk, hogy ilyen...
Az olyan egyébként, mint a Tyler,
nagyokat. Egyébként az ételkritika terén olyan, mint a Tyler, igen. Hogy ilyen baromi nagyokat akar mondani, és így bele akar erőltetni valami intellektuális truvájt, hogy megpróbál kitalálni új szóösszetételeket, és akkor belecsempész valami művelődéstörténeti kis apróságot, de látszik, hogy csak azért, hogy lenyűgözze majd az olvasókat, igen. akik lehet, hogy nem is fogják érteni, hogy miről beszél.
Igen, aztán van még a sztárszínész, aki ugye a pénzt hajkurásza, és eltékozolja tulajdonképpen a tehetségét, tehát őt tékozló, hiszen azért vállal el egy gyengébb szerepet, vagy hát egy ilyen gondolom olyan szerepet, amit sok pénzt hoz, hogy neki sok pénze legyen, és mondjuk nem a tehetségére fókuszál.
És például azt hazudja, hogy a Szlovik a barátja, aztán kiderül, hogy nem is.
Igen.
És aztán bevallja, amikor már szorul a hurok, hogy egyébként ő csak szereti feltüntetni a igen. nagy embereket barátjának.
Igen, menőzön. És ott is van egy lány, akivel jön, és igazából megcsalja vele a feleségét, és hát, hogy most ő egyébként mennyire része ennek, mert hát ő is nyilván a vendége, de hogy ő is akkor ilyen hazugságban hát él, meg várja, így átgázol másokon.
Mi? Ezt másodikra figyeltem fel, hogy kérdezi ez a színész csávó, akinek mi a neve egyébként.
Most kiléptem.
Ja, ennyi van, hogy movie star. Nem tudjuk meg a nevét? Ez érdekes.
De
ennyi van ideírva IMDb, hogy movie star. Lehet, hogy nem. Na mindegy.
Hát persze, mert autogramot is kérnek tőle, biztos, hogy tudnunk kell a nevét.
De az autogramra az van odaírva, hogy help us.
Ja, jó.
Szóval kérdezi a Szloviktól, hogy jó, és akkor a barátnőm az mit ártott? És akkor a Szlovik megkérdezi a csajtól, hogy melyik egyetemre jár, és akkor mondja a csaj, hogy a Brownra, és akkor diákhitel? Nincs. Meg kell halnod. Tehát, hogy ennyivel elintézi.
Uh-huh.
Szóval ez egy kicsit érdekes poén a film részéről, hogy nem írja ezt felül az egész koncepciót, hogy ha ez így működik, akkor mennyire vehetjük komolyan a Szloviknak.
Nem lehet, hogy úgy érti ezt, hogy megkérdezi, hogy van-e diákhitele, hogy ugye Amerikában diákhitel nélkül nem igazán jutsz el bárhova. Tehát, hogy
ezt nem úgy érti, hogy kell egy kicsit is sajnálni.
Ja, hát szerintem. Így is lehet, vagy úgy, hogy vagy úgy lehet, hogy egyetemre jár, és azért nincs diákhitele, mert mondjuk ilyen emberekkel van
hát
együtt.
Hát úgy érte, tehát, hogy nem szorul rá.
Ja, értem, igen.
Tehát bassza meg magyarán most a Szlovik szemszögéből, mondom én ezt.
És van még más egyébként meg a Tylerön kívül?
Mm.
Szerintem ennyien vannak, nem?
Igen.
Ja.
Igen, de valamiért többnek tűnnek, de nem ennyien vannak.
Nem, ennyien vannak.
Igen. Hát megemlíthetnénk a Szlovikot magát is.
És
mert hogy magát
mi?
Is, ő magát mérőli meg?
Hát igazából azért is megölheti magát, mert hogy már nem leli örömét abban, amit csinál, és hogy tulajdonképpen ez egy beismerése annak, hogy hiába ő a legelismertebb séf, már nem okoz neki ez örömet, és nem szívből csinálja, és így nincs értelme. Talán.
Igen, a Margot fejére is olvassa, és azt hiszem ott az igazság, hogy kiölte az örömöt. Tehát, hogy szeretetet nem tudott beleadni az ételbe, és kiölte az egész fogyasztásból, befogadásból az örömet. Hát, hogy csak fogyasztás lesz az egészből. Tehát igazából, amit
hiába
ő
kéri,
kritizál,
igen,
egy kicsit azzá vált. Szóval, hogy ez
hiába
a...
Hiába kéri az embereket, a vendégeit, hogy ne egyenek, hanem kóstoljanak. Igazából ő is csak egy ilyen szalagon gyártja. És
ez egy kicsit olyan dupla görbe tükör, nem?
Egyrészt, másrészt meg arra is felhívja a figyelmet, hogy oké, hogy valaki séf, de hogy onnantól kezdve nem ő készíti el az ételt, hanem beosztottjai vannak, akkor tulajdonképpen ő már mit is csinál. Tehát, hogy pont ez az, hogy amikor azért tudta felhasználni ilyen ütőkártyának az Anya Taylor-Joy szerepében a Margot, azt, hogy sajtburgert kér, mert hogy ezt az egy ételt tudta örömmel elkészíteni saját kezüleg.
Vagy hát amikor még másra... ezt csinálta a hamburgerezőbe,
igen.
És a hónap, nem tudom, hamburgerezője lett, vagy sütője lett, vagy nem tudom, hogy hívják ezt. Hónap sütője, ez elég hülye hangzik. Szóval hónap...
séfje, nem tudom.
Hát ott még nem séf, mindegy.
Dolgozója,
hogy akkor még örömet lett benne, és ezt be is vallja.
Egyrészt, másrészt meg
elvesztette.
Valószínűleg ebben érezte a challenge-et, hogy már a végére egyszerűen céljává vált, tehát a Margot adott neki egy célt, hogy ő most bebizonyítsa, hogy ő még tud egyrészt finomat készíteni, másrészt szeretettel készíteni valamit, tehát hogy látjuk, hogy mosolyog, miközben készíti a hús pogácsákat, meg ilyesmit.
És jól lakatja
a vendéget,
igen,
és ízletes ételt készített, mert azt is mondja Margot, hogy ezeknek az ételeknek, amiket kínál, ezek szépek, de nincs ízük. Tehát, hogy minden megtalálható ebben az ételben egyébként, és nagyon vicces, mert ugye elmondja a Slovik, hogy miket fognak enni az este folyamán, hogy proteint, szénhidrátot, zsírt, meg mit tudom én, és tulajdonképpen ebben az egyfogásban, ami a világ legegyszerűbb kajája, minden megvan. Tehát volt benne zsír, szénhidrát és fehérje is. Meg még zöldség is, vagy egy kis ízé is.
De tehát, hogy mindeközben pont ez az analizáló, szétszedő, amit a Tyler is csinál, ugye azt is pellengére állítja a film, hogy pont ez a lényeg, hogy ennek nem csak proteinnek kéne lenni, ennek nem csak szénhidrátnak, meg zsírnak, hanem ennek a sajtburgernek kéne lenni.
Persze, persze, csak egy mondom, élménynek. Hogy egyébként meg az is így benne van, hogy ebben az egy kajában így minden megtalálható tápanyag szinten is. Tehát, hogy tényleg az történt, hogy a Margó kihívást adott neki, és egyrészt kihívást, tehát, hogy az est folyamán először, meg lehet, hogy évek óta először neki saját magának kellett elkészíteni egy ételt, hiszen maga az étel készítés volt az első dolog, ami a Szlovéknak örömöt okozott, és emiatt kezdte el. De hogy ma már, ahhoz, hogy például egy ilyen éttermet ő működtethessen, nem teheti meg azt, hogy ő ételt készít, hanem ő csak felügyeli a munkálatokat. Ezáltal ő már egy ilyen tényleg ilyen parancsnok.
Szegény Gordon Ramsay is üvölt egész nap.
Igen, tehát hogy most már sajnos kiveszik a szeretet, és csak robot, mint a robotok is megcsinálhatnák helyette.
Igen, és a Margó, tehát a Margó itt, és itt tényleg azért didaktikussá válik a film, de hogy a Margó gyakorlatilag egy tökéletes profi terapeuta. Igen. Tehát, hogy ez a szerepjáték, amit eljátszanak, ez az út, amin végighalad a Margó segítségével, amin végigvezeti a Margó, így elég egész gyorsan, ez egy terapeuta feladata lenne. Nem? Hogy visszavezesse oda, ahonnan kezdve elromlottak a dolgok,
vagyis
még előbb, és akkor bejön nekem itt az anyának a szerepe, ami viszont egy érdekes dolog volt, de ezt nem fejti ki a film jobban, itt csak utalásokat tesz, hogy párhuzamot von a között, hogy az anya hogy reagált az ő teljesítményére, az ő dolgaira egykoron, és hogy reagálnak a vendégek, vagy, és akkor majd most áttérhetünk a nézők, befogadók, ha például a művészetről van szó. Mert hogy azt mondja, hogy nem csak ilyen abuzív családban élt, ahol arra ment haza, hogy az apa... vagy az apa jött haza helyesebben részegen, és azt kellett látni a kis Szloviknak, hogy az anya nyaka köré mit húzott a telefonzsinort, tehát hogy majdnem megöli az anyját, és egyébként mindkét szülő alkoholista, hanem ráadásul az anyja, mondjuk nehéz is elképzelni más, tehát az anya azt soha nem ismerte el. Az egyik beszédében így fogalmaz, hogy soha nem tudta teljesíteni a vágyát az anyjának.
Ami egészen hihetetlen, hiszen egy világ sikerű.
Tehát valószínűleg innen fakad, innen is fakad, vagy nagy részben innen fakad ez a folyamatos hajtás azért, hogy megszerezze ezt az elismerést, és ezáltal a rögeszméjévé válik az egész, és ezáltal a kezdeti örömöt teljesen kiöli magából idővel. Amit érzett akkor, amikor régen még elkészített egy kaját, és kis tétben, tehát egy egyszerű hamburgerezőben mondjuk. Tehát, hogy ez nagyon sok ember küzd ezzel, hogy egész életében már, ha nem is élnek a szülei, még akkor is, igazából az ő elismerősükért hajt az emberben élő szülő elismeréséért hajt az adott illető. Úgyhogy nekem ez is megjelenik benne. És akkor, ha a művészetre próbáljuk ráhúzni, vagy a művészetre próbáljuk ráolvasni, akkor pedig az a kritika, hogy hát például a Taylornak a személyében jelenik meg, aki egy ilyen, hát ilyen baromi sznob.
Hirtelen azt hittem, hogy az anya Taylor Joy-ra gondolsz.
Nem.
Szerintem.
Ő pedig a legegyszerűbb, leglaikusabb néző, aki hát nem fogja megérteni a művészfilmes utalásokat, viszont ő tud őszintén örülni. Igen. Egy-egy alkotásnak. Az ő élménye lesz őszinte. Tehát ők két szélsőség szerintem. Mert a Taylor, a Taylor pedig az, aki egyébként oda rakja elé a cuccokat, hogy főzzél, és nem, de semmit nem tud megcsinálni. Igen. Nyilván elég nagy stresszben van, de nem tud semmit megcsinálni. Tehát ő az olyan műkritikus, aki...
Aki nem kritizál. Tehát aki kritika nélkül elfogadja. Ja,
igen. Tehát ő kiválaszt olyan személyeket, akiket a társadalom, vagy helyesebben a társadalomnak egy kis csoportja felemelt, és utána kritika nélkül ezeknek a seggét nyalja. És itt együtt tudtam érezni ezzel a kritikus látásmóddal, mert azért részben mi is ezzel küzdünk, magyar tanárként például, hogy akkor oda van csapva elénk, hogy tessék, itt a tanterv, itt vannak a nagy költőink, meg ugye mi is ebben nevelkedünk, minket is így tanítanak, és akkor adjuk tovább. Tehát József Attila, Petőfi Sándor, Zrínyi Miklós, tessék, és akkor vezessük be úgy az órán, hogy semmi kritikát nem mondunk róluk, nem? Hogy egy kicsit, mint ez lenne az elvárás.
Igen.
De úgy, hogy nem mondta nekem senki, tehát most nem tudok megnevezni egy szemét, aki azt mondta, hogy már pedig te nem köthetsz bele, de mégis, hogy bújtatottan.
Most ez egy ilyen belső ilyen titok, de én egyszer úgy mentem be az egyik osztályba, akkor még nem is volt diplomám, tehát hogy akkor még csak tanárjelölt voltam, hogy úgy tanítottam le az egész Petőfit, hogy én annyira utálom Petőfit. Ez volt az első mondat, amit elmondtam nekik, a gyerekeknek, a tizedikeseknek, hogy én annyira utálom Petőfit, és egyébként ez nem volt igaz. De ezzel olyan szinten, nem tudom, hogy mondtam nekik, hogy győzzenek meg. Úgyhogy vannak ezek a szélsőséges dolgok, és mondjuk azért szerintem mi már merjük ezeket kritizálni, de hogy értem, hogy mit mondasz egyébként.
De hogy van ez az elvárás?
Hát ez az eltartás, hogy ők a nagy művészeink, és akkor érintetetlenek, és csak meg kell tanítani, hogy mit kell a műveikről gondolni, és ennyi. Na hát egyébként én ebben nem vagyok hajlandó, de igen, értem ezt az elvárást, és tapasztalom, igen.
És akkor visszatérve Tylerre, tehát csak sztárolja. Tehát ő olyan, mint egy ilyen vakrajongó.
Nekem egyébként egy ilyen kiskutyára emlékeztetett, ilyen nem tudom, csihuahua, bocsánat, a csihuahua rajongókért, de hogy ez a így liheg körbe, és akkor ott nem tudom, bármit csinálsz, lesi a, nem tudom, hogy ilyenek
elsírja a csihuahuák magát, egyébként. Mert Szoviknak az, ő is elismerésre vágyik, tehát őnek is, az meg végképp nincs kifejtő, őnek is lehetett rendben otthon a család, meg a szülei, meg a neveltetése. Tehát az a fajta filmnéző, aki igen, a nagy nevekre ugrik, és akkor azokat kritika nélkül sztárolja, de hogy egyébként nincs valódi élvezet, igazából nem, tehát mintha, tehát látjuk, hogy folyamatosan rág, de mintha nem rágná meg, amit kap, nem? Csak lenyeli egyből, és akkor azt mondja, hogy fasza volt.
De nem, mert azért ő elájul egy-egy ilyen fogástól, tehát amikor...
Hát mindentől elájul.
Oké, csak hogy ettől inkább az, hogy olyan szinten részt akar venni ebben az egészben, és olyan szinten tényleg így a kultuszát, tehát szinte szerelmes a Szlovikba, meg a munkásságába, hogy egyszerűen ott lelőnek előtte egy embert, és így eszik tovább. Vagy elküldik a férfiakat, és csak a nők maradhatnak, és ő megpróbál visszamenni. Tehát ő nem hajlandó elmenekülni, mert nehogy lemaradjon valami kajáról, amit a nők ehetnek, ő meg nem, és ő akkor lemarad arról az egy menüről, ugye arról az egy fogásról, és hogyha azon gondolkoztam, hogyha tudta volna, hogy az utolsó megtalált férfinak ajándék ilyen kaja jár, akkor vajon újik el a legtovább, mert egy valami különlegességet kapott a...
Easter egg.
Igen.
A játékokban. Igen, szerinted...
És amúgy tojást kapott, nem valami tojásos dolgot.
Igen, azért mondom.
Ja, igen.
Meg szerintem egyébként pont azért akart meghalni, mert ő annyira megszállott volt, és annyira része akart lenni ennek a valami nagyobbnak, eközben meg nulla tehetsége van ezen a területen, meg nulla érzéke van hozzá, hogy még ezt is bevállalta. Tehát, hogy neki az élet nem kell, csak legalább egyszer lehessen Szlovik konyhájába főszereplő. Még akkor is, ha a szénni alázzák. És igen. Akkor a Szlovik úgy fogalmaz, hogy az ilyen emberek miatt halt ki a misztikum a művészetünkből. Tehát ez megint egy éles kritika, ha belegondolunk mondjuk a filmekbe, tehát az olyan emberek, akik kijön egy film, és megjelenik egy kritika, ami igazából, és akkor itt még a Bálnát is be lehetne hozni, hogy ír valami őszintét, tudod, tehát hogy lehet, hogy kurva jó meg van fogalmazva, de ugyanez érvényes az ételkritikusra, a nőre, ugye? Lehet, hogy kurva jó meg van fogalmazva az adott cikk, adott kritika, de hogy érzed, hogy igazából nincs mögötte valódi őszinte vélemény, hanem csak valamilyen tankönyvet felmond ezzel, és hogy ez lehúzza a művészetnek a szintjét, nem? A presztízsét.
De
a komolyan lehetőségét. Mert a művészet meg pont mindig, azt hiszem az igaz művészet valami őszintét, valami eredetit akar, valami igazat, és hát a kritika, a befogadás ez nem úgy viszonyul, ha nem partner ebben, akkor a művészet is meg fog változni előbb-utóbb.
Akartam kérdezni tőled, hogy szerinted mit mondhatott a Slovik a mit mondhatott a Slovik a Tylernek? Ez csak egy ilyen érdekesség már, mint
hát, hogy menjen is kösse föl magát.
Hát csak, hogy így hosszan beszélt neki azért viszonylag, és látjuk a közelibe a Tylernek a szemét, ahogy elkerekedik, és könyvbe lábad.
Szerintem valami olyasmit mondhatott neki, mint annak az alséfnek, bocsánat, nem tudom ennek a szaknevét, és most nem is találom a listában.
Szakácsnak.
A Jeremynek, de hogy ja, hát a szakács, igen, tényleg, szakácsnak. Mielőtt öngyilkos lett, hogy tehát, hogy te arra pályázol, hogy olyan legyél, mint én, de soha nem leszel, mert nem vagy tehetséges. A Tylernél az sokkal tehetségesebb volt nyilvánvalóan, de hogy tehát valami ilyesmit mondhatott neki, amivel teljesen őszintén széjjel kapja a személyiségét, amiben eddig a Tyler hit, vagy ahova ő helyezte magát ebben az egész gasztronómia dologban, nem?
De.
És annyira, tehát annyira be akart neki olvasni, vagy annyira sikerült beolvasni neki valószínűleg, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy elmenjen, és akkor tényleg megtegye. Bár ő már készült erre, hogy itt meg fog halni.
Amúgy Jeremynek hívták a srácot.
Az előbb mondtam.
Ja, bocs.
De végül a Slovik is abba a hibába esik, hogy egy ilyen, ahogyan a Margo mondja neki, egy ilyen intellektuális mutatvány lesz az egész.
Igen.
És mintha ezt, tehát ő elmegy teljesen az irónia felé, és ez a filmnek a stílusát is befolyásolja, mert a Slovik olyan, mint egy filmrendező, és a szakácsok olyanok, mint a statiszták, ott segítkeznek neki. Tehát ez az egész nagy baromira önreflexív, nem csak az egész film szakmára nézve, hanem magára, a menüre nézve is nyilvánvalóan. Szóval a Slovik érzi, hogy gáz van, ezért is rendezi ezt az utolsó nagy vacsorát, de közben mintha csak akkor vallaná be magának, amikor a Margo szembesíti.
Igen.
Ezzel a dologgal. Hogy működött neked, mint horrorfilm? Erről még nem beszéltünk.
Szerintem nekem nem volt horrorfilm. Nem mondom, hogy nem volt olyan, hogy így összeszorult a gyomrom, de számomra ez nem egyértelműen nem horrorfilm volt, hanem egy szatíra, egy ilyen kritika. Tehát, hogy ennyi. Voltak benne olyan elemek, amik horrorfilmekben szoktak lenni, de nekem ez egyáltalán nem volt horrorisztikus.
Lehetett volna, de nekem is inkább az érvényesült, hogy ez a... Egyrészt túl sok komikus elem volt benne, ahhoz, hogy igazi horror legyen, másrészt meg, hogy ez a suspense jelleg benne volt, nem? Tehát inkább a thrillerrel lenne valamilyen
de,
fajta
igen.
Ez az idegtépés, hogy mi lesz a következő, mi lesz a következő.
Mert olyat is több helyen belefutottam. Hát oké, vannak benne elemek. Én nekem nem.
De, csomó, nekem például nem. Ez a diákhiteles...
Az egy dolog, hogy vannak benne ilyen odamondások.
A zene csomószor. Úgy pattogott olyan nekem játékosan, nem. Ahogy a Mário ugrál a kockákon, nem?
Én elfogadom, hogyha te így élted meg, de nekem nem. Nekem nem. Nekem teljes mért. Tehát ezt mondom, hogy voltak benne pont úgy, mint a horror. Tehát volt benne olyan, hogy horrorisztikus, meg hogy
például ez, hogy a tojást, hogy benyújtották neki.
Igen, de...
Ahogy, figyelj, és akkor erről még nem beszéltünk, itt még egy bűn van, és ez egy Tehát itt van valahogy egy férfi gender kritika is, nem? Abban a részben, amikor a férfiakat kiemeli, és magát pedig megbünteti azzal az egyik szakácsával.
Igen.
Mert hogy ő ráhajtott, meg akarta dugni, így fogalmaz ez a nő, és utána 8 hónapig valami nem nézett a szemébe, és akkor a nő a combjába szúrja az ollót.
Catherine.
És fel is szolgál egy ilyen fogást egyébként, amikor egy, hát nem, meg nem mondom ilyen, tehát a húsba bele van szúrva egy olló.
Hát de összefügg, de.
De összefügg, de hogy a Catherine-nél nem ez a fogás. Tehát az,
nem.
Tehát hogy, időben azért van közte hely hagyva.
De hát az
tehát nem biztos, hogy annyira egyértelmű.
Nem. Tehát, hogy amikor felszolgálta ezt a fogást, akkor az előtte elmondott sztori volt az, hogy amikor az anyját folytogatta az apja, akkor ő egy ollót döfött az apjának a lábába. És amikor elmeséli ezt a történetet, utána felszolgálják, igen, ezt az ollós kaját. És ez egy későbbi sztori, hogy a Catherine beledöfi ugyanígy a combjába a Sloviknak az ollót. Én értem csak, hogy ez a kettő.
Tehát mintha, és akkor ott valami férfiúi butaság, vagy mi a neve, tehát mintha itt arra reflektálna, hogy ahogyan az apja visszaélt a férfiasságával, ott valószínűleg az erejével, hogy abuzálta a feleségét, úgy ő visszaélt itt hát a hatalmával, de elvileg nem történt semmi, tehát nem erőszakolta meg a Catherine-t, meg nem vette rá semmire, de mégiscsak úgy viselkedett vele, hogy hát séfként pláne nem szabadna így viselkedni vele.
És még az a vicc,
tényleg, mint a saját terápiáját járná be, nem?
Igen, és hogy amikor ugye bemennek a nők, és elkezdik dicsérni a Catherine-t, hogy milyen jó szakács, és hogy igazából neki meg kéne nyitni a saját
az
éttermét.
Az is egy komikus jelenet.
Azaz volt, igen. És akkor a kritikus elkezdi mondani, hogy ő igazából segíthetne neki ebben, és aztán a Catherine benyögi, hogy amúgy ő találta ki, hogy mindenki itt halljon meg. És az mondjuk tényleg nagyon vicces volt. Hogy
na és még csak annyi visszatérve a férfiakra, amikor elmondják nekik, hogy akkor van 45 másodpercük, hogy elfussanak, és majd utána a személyzet megkeresi őket. Akkor mindegyik férfi...
Az is mondjuk egy kicsit viccesen,
Tyler,
nem volt
Tyler
igazadon.
Meg tudjuk, hogy ott hagyja a nőjét. Igen. És akkor szabadkoznak, hogy a kritikus partnere mondja, hogy ja, egyébként te vagy a legjobb kritikus, a másik bocsi, tudod, hogy szarol, és elfut. És akkor ott az egész bevágás, az egész montázs arról szól, hogy úristen, de kínos. Ezek nevezik magukat férfiaknak. Tudod, menekülni próbálnak, futnak, a nagy-nagy harcos férfiak. Szóval, hogy ezeknek csak pénzük van, de tökük nincs, az biztos.
Ja.
Aztán ilyen apró butalás, és ez szintén hát ez a férfiassággal a hűtlensége, ugye, hogy nem véletlenül az idősebb faszinak nem véletlenül a gyűrűs ujját vágják le, és utána odaadja a nőnek az Elsa gyűrűt, hogy tessék. A hűség jele, ugye megcsalta. Elég durván, amit ott sejtegetnek. Aztán van egy olyan, most egy ilyen apró dolgokat emelünk ki, miután itt felvázoltuk ezt a két fő csapást. Szóval, hogy amikor a Slovik szembesíti azt a idősebb házaspárt, hogy akkor emeljenek ki egy ételt legalább.
Ja, igen.
És akkor elrontja a nő. Tehát rossz halnevet
mond. Egyáltalán ő az, aki bármit ki tud nyögni.
Súg a férfinak. Mintha valami ilyen bioszóra lenne. És akkor mondja a nő, hogy de számít ez, hogy én most rossz halat mondtam, hogy nem tudom, a csuka helyett pisztrángot mondtam, nem ez van benne, de minden. És akkor mondja a Szlovik, hogy igen, számít, a halnak is számít, meg a művésznek is számít, akinek a műveiből szal lesz a belegben. Tehát, hogy megint ez egy tök erős reflexió, nem?
De.
Hogyha ilyen a visszacsatolás, hogy ennyire igénytelen a visszacsatolás, akkor mi értelme van műveket csinálni ennek a fajta közönségnek? Ez meg már ugye ősidők óta egy probléma a művészetben. Nagyon sok művész panaszkodott erről, hogy hiába írja meg a mesterművet, vagy hiába írja meg élete legjobb művét, hogyha arra nincs befogadó közönség, de se szarják az emberek, vagy olyan emberek fogyasztják, akiknek nem kéne, hát akkor mi értelme van az egésznek? Szerinted ez a film megfelel ennek a kategorizálásnak?
Mármint, hogy amire reflektál, és amit számon
hát, hogy maga a film az felér ezekhez az elvárásokhoz?
az én mint művészeti alkotás, mint az adók felért, részéről. De valószínűleg csak azért, mert különleges volt a megkomponálása. Tehát ha bár a témája az, hogy ugye egy szatíra, vagy tehát ugye egy ilyen kritikus hangnemet üt meg, és tehát ez a téma már azért jó sokszor fel volt dolgozva, és még jó sokszor fel lesz dolgozva, de hogy ahogy kivitelezte, és amilyen allegóriába csomagolta az egészet, számomra különleges volt. Hogy egy ilyen kamaradarab-szerűen tényleg egy ilyen zárt térben játszódva, de hogy például maga az, hogy ez az étkezés köré építve, méghozzá a minőségi étkezés köré építve történt ennek az allegóriának a kibontása is, hogy ugye beleláttunk ezekbe a fogásokba is, hogy milyen aprólékos kis műgonddal készülnek, és ahogy a képernyő szélére mindig oda volt írva a menü. Tehát, hogy nekem volt ebben egy ilyen egy extrás ilyen művészi törekvés, és nálam azért megugrott azt a szintet.
De az, nem azt az mondom, nem lehet, hogy a szatíra része? Mert nekem
lehet,
ezek a képsorok...
Én az összképet kérdezted most, nem? Tehát...
De hogy ezek a képsorok nekem az ilyen Facebook, meg Insta, meg TikTok reeleket, sortokat, kis videókat juttatják eszembe, amikor megint csak lélektelenségről van szó. Tehát, hogy igazából már csak... Tehát, hogy ez a szemnek az ASMR. Uh-huh. Kb. És megint arról van szó, hogy bizonyos evolúciós okok nyomán, ha ilyet nézünk, akkor az úgy jól esik. De közben, hogy ez a kajáról szól? A kajaművészetről szól? Hogy bevallassítva? Hogy nem az evés lenne a lényeg? Nem, érted, mit mondok? Hogy, hogy kb. Mint egy filmet az alapján ítélnénk meg, hogy milyen kamerával forgatták, vagy hogyha jól van eladva a forgatás, a készülés folyamata, akkor az mond el valamit a filmről, de hát ez semmi, az csak jó, be van állítva. A McDonald's-os hamburger a képen az egy illúzió. Olyan nincs a valóságban. És az ízélménybe bele se kéne szólnia. Vagy egy jó trailer, vagy egy jó hype egy film előtt. Uh-huh. Mármint jól sikerült, úgy értem, hogy sikeres hype. Hogy mintha erre... Tehát, hogy akár erre is reflektálhatna, de lehet, hogy már túl sokat látok bele, hogy azzal a vizualitással pont, hogy a kritikát akarta erősíteni. Most eszembe jutott egy Marvel filmnek a hype-ja, hogy olyan hype adagot kapsz, hogy miután megnézed, gyakorlatilag nem tudsz tiszta fejjel ítélkezni. Uh-huh. Nem, mert már annyi információ volt már. Tehát már kitették eléd, hogy ez jó lesz. És már neked megrágták helyetted. Hogy nekem ezekről a videókról, amikről most beszélek, hogy ez belassított, esik a só, esik a bors, a jégkocka olvad, és hogy gyönyörűen a nem tudom, a saláta szépen lassan ráborul a bucira.
Hajdabban megijezek.
Na, ugye?
Ez hogy... a Burger King, ne viccelj, amit most itt elmondtam.
Jó, hát már. hogy ez a kajapornó, ez igazából megrágják helyetted, és már csak azért fogod megenni, mert kaptál egy ilyen előzetes megrágást. És közben már elvesztetted a... Na, és erre is se fektem, most próbálom fel, ezeket nem gondoltam át előre, ezeket most real time-ba érzékeljük, érzem, gondolom. Igen. Van az a fogás, ahol teát szolgál fel, ami az ízlelő bimbókat semlegesíti, tudod? Uh-huh. Tehát olyan, mintha a marketing ilyen szempontból az ízlelő bimbókat semlegesíteni, nem?
Jaj,
most metaforikusan. Tehát az érzékedet, az őszinte befogadásodat akarja semlegesíteni, hogy amikor odajutsz, hogy be kell fogadni, akkor már semmi dolgod ne legyen. És csak így átmenjen rajtad. És tényleg egy ilyen harcosok klubja-szerű mindless fogyasztóvá váljál. Uh-huh. Tehát itt van egy nagyon erős kapitalizmus kritika, mert az is eszembe jutott, hogy egyébként Szlovik az fölfele is szurkál, ugye, mert egy baromi gazdag pasas az ő éttermének a tulajdonosa, és őt meg is öli.
Igen, hát kivégzi egy ilyen angyal
szárnyal. És akkor mondja, hogy na most szabad vagyok.
Egyébként nekem erről tudod, mi jutott eszembe, bár ugye éjszaka van, de mi jutott eszembe? Szárnyak.
Igen.
Kinek olvad meg a szárnya? Kinek túl közel
olvad?
Megy a naphoz.
Ja, az Ikarusz.
Igen, igen, igen.
Hát...
De ez nyilván nagyon, nagyon elvont, csak eszembe jutott, hogy... Ja.
Ja, és korábban még látja is a Margó, hogy ott fut. Igen. Vagy nem fut, hanem szárnyat visz, hisz valamelyik személyzeti tag. Nem?
De,
aztán
igen,
mond olyat is, hogy... A Szlovik mond olyat is, hogy emlékszel arra, hogy mi az utolsó fogás? A pille? Pillecukor.
Pillecukor.
Hogy ezt miért hozza be? Emlékszel rá? Teszt. Emlékszel rá?
Nem. De vagyis lehet, hogy valamit elő tudnék kotolni, de szerintem hülyeség lenne, úgyhogy inkább nem.
Hát mert hogy ez a legalja étel szerinte.
Ja, igen.
Mert hogy ezt az összetevők azok, tehát hogy az ízlelő bimbókat gajra vágja.
Hát kiüti, igen.
Igen.
Kicsapja.
Olcsó. Most az önmagában nem baj, hogy olcsó, mert sajtburger is olcsó, és ott az meg
a
pozitív dolog.
Most már nem,
ugye?
Bocs.
Amikor azt a sajtburgert elkészítés, ami 9,90-be kerül, hogy azt mondja, hogy ráadásul kizsákmányoló módon állítják elő az összetevőket. Tehát ott még egy konkrétan be is van szúrva egy ilyen kapitalizmus kritika ebbe a dologba. Meg mond olyat is, hogy a természet ott a szigeten, a természet az igazán fontos, és nem az, amit mi csinálunk. Mármint a szlovikék, pedig ő nagyon magasra.
Végtelen tisztelettel van a természet és a forrásaink felé, amikből ő el tudja készíteni ezeket a...
Na de nekem ez átvitt értelembe, ha a művészetre vonatkoztatjuk, akkor azt jelenti, hogy amiből a művész merít, a világ, igazából azt nem lehet meghaladni. Annak mindig csak egy butított mása lesz a mű. Igazából ott vannak organikusan, tökéletesen jelen a dolgok. Tehát gondolok itt arra, ha így most tovább viszem ezt a gondolatot, és biztos vagyok benne, hogy volt ilyen filmrendező, aki... Hát nem filmrendező, hanem mindig volt egy ilyen irány a filmen belül, de az irodalmon vagy a festészeten belül is, hogy egy ilyen csoport, ami mondjuk afelé akart menni, hogy ahogy van a valóság, tehát ez a full realizmus. És pont ezért, mert hogy az a tökéletes. Azon már nem kell változtatni. Ha ráteszünk valamit, ha ráteszünk egy lapáttal bármilyen értelemben, akkor ez már az már csalás, az már hamiskás lesz. Valahol a dogma 95, amiről egyszer beszéltünk, nem erről szól, hogy teljesen az alapokhoz, teljesen a... És a sajtburgerrel visszatér egyébként az alapokhoz, tehát teljesen az alap... eszközökhöz térjünk vissza, és nézzük meg, hogy mi van a valóságban. Csak hogyha meg egy az egybe a valóság lesz, akkor, hát akkor az már nem művészet, nem?
Oké, van még valami, amit szeretnél megbeszélni?
Nem, ennyi lett volna ma a menü.
Erre mennyit készültél?
Hát egy másfél óra.
Jó, köszönjük, hogy velünk csemegésztetek. Az elmúlt...
Reméljük, jól laktatok.
Az elmúlt percekben, nem tudom, mennyi lett.
Nem akad semmi a torkotokon.
Na jó. Még valami? Valami desszert?
Hát a fizetség.
Na jó.
A számlát majd benyújtjuk.
Igen, majd egyszer. Jó, hát akkor ennyi lett volna, most akkor elbúcsúzunk. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és ne felejtsetek el feliratkozni, és hogyha van bármiféle gondolatotok, amit még hozzáfűznétek, vagy esetleg úgy gondoljátok, hogy kihajtunk, akkor ne felejtsétek el meginni a kommentmezőben. Sziasztok!
Sziasztok!